Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Hajnal Gabriellát, a Klebersberg központ elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye a Klebersberg központ, bár még sok helyütt használják a régi mozaik szót, a klikket, jól lehet, már nem intézményfenntartó a Klebersberg központ, számos változás történt az elmúlt időszakban. Tavaly januárban, ugye talán jól mondom a dátumot, tavaly januárban megalakultak a tankerületi központok, és ezzel úgymond négyszintűvé vált az egész rendszer. Ugye vannak az iskolák, a tankerületek, a Klebersberg központ és a minisztérium. Hát most már akkor ugye jó másfél év elteltével talán az már látszik, hogy bevált ez a működési módszer, vagy ez a szisztéma?
Igen, én azt gondolom, hogy bevált. Sokkal hatékonyabb, mint a korábbi még klik, amit Paterben is mondott. Gyakorlatilag sokkal közelebb került mind a végrehajtás, mind a döntés, mind a feladatoknak az ellenőrzése és kiosztása is, illetve a tanárokkal való kapcsolat, az iskola és a tankerület közötti kapcsolat, mint korábban, és azt is tapasztaljuk, hogy jóval gyorsabb az ügyintézés is.
Tehát a tankerületek úgymond ott helyben, vagy közelebb az iskolákhoz jobban rálátnak a működésre, illetve arra, hogy mondjuk egy-egy iskolában mire van szükség?
Természetesen. Tehát itt ugye a tankerületnek az a feladata pontosan, hogy az intézményeket ellássa. Ugye ő a gazdálkodó, tehát a pénz az a tankerületeknél van, de a szakmai döntések azok mindig is az intézményeknél voltak, ez most még inkább az intézményekhez került. Az igazgatóknak a hatásköre is nőtt, hiszen ők veszik föl. Igazából a kollégákat ők nevezik ki, az igazgató helyetteseket. Tehát a
szakmai tehát a munkáltatói jogok, vagy a munkáltatói jogosítvány?
A munkáltatói jog maga az, ami az aláírás, az természetesen a tankerületnél van, hiszen ő a munkáltató. Ő a fenntartó, de ez egy aláírási jog igazából, ez nem történhet meg, tehát senkinek a felvétele nem történhet meg, pedagógus felvétele az intézményvezető jobbáhagyása nélkül, illetve az intézményvezető veszi föl gyakorlatilag a pedagógusokat. A tankerület azt nézi meg, hogy a papírok ugye rendben vannak-e, tehát jogilag kinevezhető-e a kollega.
Voltak azért ebből surlódások vagy konfliktusok, most a minap is lehetett arról hallani, hogy a tantestület és a kinevezett igazgató között azért voltak feszültségek, ott több pedagógus is beadta a felmondását, tehát azért vannak helyben...
Más, amit ön mond, ugye itt arról, én az előbb arról beszéltem, hogy az igazgató maga dönti el, hogy mely pedagógusat alkalmazza a tantestületbe, amit ön mond, az egy igazgató választás, tehát az intézményvezetőknek a kiválasztása, ami miniszteri hatáskör, tehát ugye a miniszter nevezi ki az intézményvezetőket.
Említette, hogy gyorsabban és flottabbul zajlanak most a különböző beszerzések, és ez azt is jelenti, ugye azelőtt különböző, úgymond rémtörténeteket lehetett hallani, hogy valami kifogyott az iskolában, napi használati eszköz, és hosszas levelezés után több hét elteltével lehetett ezt a beszerzést megvalósítani. Most mondjuk, hogyha az írásvetít, tőt javítani kell, nem tudom, hogy egyáltalán van-e még írásvetítő az iskolákban, én a középiskolai tanulmányaim során emlékszem, igen, de akkor mondjuk, hogyha egy projektorban kiég az izzó, és ezt be kell szerezni, akkor most már ez korán sem egy több hetes folyamat.
Nem, ennek mindenképpen gyorsan kell menni, de azt sem szabad elfelejteni, hogy általában a tankerületek eleve úgy működnek, hogy az intézményeknek adnak egy-egy ellátmányt, tehát van egy összeg, ami a gyors intézkedésre szól, és ugye azért mondjuk az izzócsere az megy viszonylag egy nagyobb, azt, hogyha leadják, akkor közvetlenül egy emberhez jut csak el, tehát amit az ön is mondott, az előbb korábban úgy volt, az intézményvezető jelezte a tankerületnek, a tankerület jelezte a kliknek, a klikben még valóban eltöltött egy jó néhány napot, jó esetben napot és nem hetet a papír, mire aláírásra került, most ez gyakorlatilag teljes összeköttetésben van, intézményvezető és egyből a tankerület, a tankerületeknél pedig általában minden intézményhez tartozik egy referens, illetve egy referenshez tartozik több intézmény, és ő intézi annak az intézménynek a dolgait.
Jellemzően, ugye 60 tankerületről beszélünk, jellemzően hány iskola tartozik egy tankerülethez? Ez nagyon változó?
Ez nagyon változó, ez a tankerület nagyságától függ, olyan 25 és 45-50 közötti intézményszámról beszélhetünk.
Ez mondjuk régiónként különböző?
Tehát mondjuk egy különböző, igen. Tehát van olyan, amelyik nagyobb, és van, amelyik kisebb. Ugye ez a régiótól is függ, tehát a települési helyzettől is függ, mert van, ahol sok a kis település, és nagyon nagy távolság lenne a tankerületnek, amit be kellene látni ahhoz, hogyha több intézmény tartozna hozzá.
Partneri viszonyt említett, emlékszem, hogy volt egy nyilatkozata, amelyben úgy fogalmazott, hogy azt szeretné, hogy a tankerületek ne hivatalként működjenek, hanem partnerként, vagy partnerei legyenek az iskoláknak. Ez már, ez a partneri viszony, ez így működik, és ha ezt tovább folytatjuk ezt a gondolatot, akkor ez a partneri viszony megvan a másik oldalon a tankerületek és a Klebersberg központ között is?
Én azt gondolom, hogy a tankerület és a Klebersberg központ között egészen biztos vagyok benne, hogy így van, hiszen én ezt az elvet vallottam, mint intézményvezető is mindig is, tehát én nem is tudok másképp működni, ezt kell, hogy mondjam, mint a partneri viszonyban és abban, hogy a feladatokat közösen kell megoldani. És én azt látom, hogy a tankerületeink is így működnek az intézményekkel, hogy partnerként kezelik őket, és a feladatokat, amik jönnek, vagy a problémákat, azokat közösen megoldják, és nem azt keresik, hogy nem lehet megoldani, az elsődleges, hogy minden problémát megoldjanak.
Talán mondhatjuk azt, hogy ebben az intézményi szisztémában a Klebersberg központ középirányító szerv, mondhatjuk ezt. Ez mit jelent azért a gyakorlatban?
Igazából azt, hogy megpróbáljuk áttekinteni azokat a problémákat, amik esetleg több intézményt érintenek, vagy országos érintettségűek, és akkor ezeket megpróbáljuk mi valamilyen úton módon kezelni, illetve valamilyen iránymutatást adni ezeknek a problémáknak a megoldására. Megpróbáljuk azt is, hogy abból a szempontból irányítsuk a tankerületeinket, hogy figyeljenek arra, hogy minden gyerek megkapja azt az ellátottságot, amire szüksége van, tehát hogy minden tankerület le legyen fedve, úgymond minden fajta intézménnyel, legyen ez az esenis ellátottság, legyen ez a felzárkóztatás, legyen ez a tehetséggondozás, akár a nyelvi képzés, tehát hogy a szülők mindenhol megkaphassák azt, ami a gyereküknek szükséges, illetve ugye hoztunk olyan intézkedéseket, amelyek szintén országos szinten ugyanígy volt ez a pótlékoknak a középrehúzása, vagy éppen a túlóra óradíjának a megemelése, amit viszont országos szintre húztunk föl, tehát azt mondtuk, hogy minden intézménynek azt javasoljuk, illetve iránymutatásként kiadtuk, hogy tegye meg. Ettől függetlenül mi azt gondoljuk, és azt is tartjuk, hogy a minden egyes tankerület autonóm, és a sokszínűségét az biztosítani kell.
Ja, a tankerületek ugye önálló költségvetéssel rendelkeznek, de ebben az egész szisztémában, vagy ebben az egész rendszerben a pénzügyi, gazdasági kérdések úgymond a helyükre kerültek, mert 2-3 évvel ezelőtt folyamatosan arról érkeztek a hírek, hogy az akkori Klik milyen adósságot halmozott fel, mennyi tartozása van különböző más intézmények felé. Most, minthogyha az elmúlt időszakban ilyesfajta hírek nem érkeztek volna. Ez azt jelenti, hogy gazdálkodás tekintetében tankerületi szinten is, meg Klebersberg központ szinten is rendben van?
Hogy a finanszírozásunk rendben van, gyakorlatilag tartozásállomány a Klebersberg központnak egyáltalában nincsen, és a tankerületeknek is minimális. Ez ugye változhat, tehát lehet, hogy egy éppen valamelyiknek valamennyi van is, de azt utána orvosolják. De teljesen stabil a gazdasági működése minden tankerületnek, tehát mindenhol megvan a megfelelő forrás az alapfeladatok biztonságos ellátásához. Én azt hiszem, hogy erre a legjobb példa, hogy valóban évekkel ezelőtt, hogyha annak idején a Klikről beszéltünk, és mondjuk megrendelt egy iskola egy munkát, és tudták, hogy a Klikhez tartozik, akkor nem biztos, hogy olyan gyorsan léptek és el akarták végezni. Ma ez egyáltalában nincs így, mindenki abszolút biztos partnernek tartja a tankerületeket.
Ha már anyagiakról és pénzügyekről beszélünk, azért talán érdemes egy rövid számvetést tenni, vagy összegzést tenni, hogy mi mindenre jutott pénz az elmúlt időszakban, és mire jut a mostani 2018-2019-es tanévben. Ugye tudom, hogy van egy infrastruktúrális fejlesztési ablak, úgymond, ahol két nagy pályázat is van, és hát van egy informatikai eszközbeszerzési program is. Mit mondhatunk ezekről?
Mind a kettő egy folyóügy, tehát ez azt jelenti, hogy már elkezdődött a tavalyi évben, és ez még el fog tartani a következő tanévben is bőven. Az egyik, ugye, ahogy ön is mondta, az infrastruktúrális pályázat, ami két lábon áll, a 4-1-2-es és a 4-1-3-as pályázat. A 4-1-3-as a kisebb beruházásokat érinti, erre 30 milliárd forint van. Ezek a 150 millióig bezárólag történő fejlesztések, illetve karbantartások, vagy éppen nyilászáró csere, vagy egy udvarnak a rendbehozatala. Ez mind olyan, ami egyébként nem építési engedélyköteles beruházás, és van egy nagyobb, a 4-1-2, ami a 60 milliárdos, ami az építési engedélyköteles beruházásokat érinti. Mindösszesen közel 600 millió.
Ezek már mondjuk épületek bővítése, vagy iskola épületek
bővítése. Így van, akár úgy bővítés, hogy emelet ráépítések, tehát komolyabb beruházások.
Mondjuk tornaterem, ide tartozik a tornaterem
építése, így van. Ez mindösszesen majdnem 600 intézményt érint.
És az informatikai eszközbeszerzés, mert is egy komoly program zajlik.
Az egy abból a szempontból nagyobb lépték, hogy még több intézményt érint, hiszen az egész konvergencia régiót érinti. Itt informatikai eszközöket kaptak a pedagógusok, 45 ezer darab laptopot kaptak az idei tanévben a pedagógusok, kiszállítottunk a konvergencia régióba 24 ezer tablettet. Most szállítjuk majd a projektorokat, illetve az interaktív paneleket, ezek jelen pillanatban közbeszerzés alatt állnak, és várjuk azt, hogy elkezdjük a továbbképzést is természetesen a pedagógusoknak az informatikai eszközökhöz. És ennek van egy másik lába a közép-magyarországi régióban is, hiszen az uniós pályázatból a közép-magyarországi régió kimaradt, és a közép-magyarországi régióban a Klebersberg központ fejlesztett, méghozzá ugye január hónap folyamán kapták meg a közép-magyarországi régióban lévő iskolák azt a mintegy 20 ezer informatikai eszközt, amiből 14 ezer volt a PC, 6 ezer a laptop és egy 7500 projektort is.
Majd szeretném, hogyha még ezekről a digitális fejlesztésekről egy kicsit részletesebben is beszéljünk, meg talán a digitális oktatás mikéntjéről is, de még visszatérve az imént taglalt felújításokra és bővítésekre, ja, annak idején az egykori Klik, hát mondhatjuk talán azt, hogy egy csapásra megkapta az önkormányzati fenntartású iskolákat, amelyek azért nagyon különböző állagú, nagyon különböző állapotban lévő iskolák voltak. Nyilván ott volt a viszonylag jól vagy szépen karbantartott budai hegyvidéki általános iskola, és ott volt a szabolcsi vagy nyírségi kistelepülésnek a málóvakulatú, netán vizesedő, karbantartásra szoruló iskola épülete is. Tehát nyilván, hogy nagyon sok felől és sokféleképpen kellett, és talán még most is kell ezekhez az intézményi beruházásokhoz hozzányúlni, vagy egyáltalán csak rangsorolni a beruházások között. Hogy állunk most ezen a téren?
Ez így van, ahogy ön mondta, ugye nem egyszerre kapta meg, hanem ugye egy részét megkapta akkor, amikor megalakult a Klik, ugye voltak önkormányzatok, akik nem vállalták tovább a fenntartást, tehát gyakorlatilag a működtetés is azonnal átkerült a fenntartással, és ugye a másik menet az ugye a 2017. január 1-i állapot, amikor a fenntartás mellé a működtetés is mindenhol átkerült a tankerületekhez. Igen, nagyon szerteágazó az, hogy milyen állapotú intézmények is jöttek át a Klebersberg központhoz, illetve a tankerületekhez. Ugye nem titok, hogy olyan épületek is voltak, ahol nem volt benne a WC, tehát gyakorlatilag igazából elhanyagolt épületekről beszélünk. Hát többek közt ez a 60 milliárd és a 30 milliárd erre megy, hogy ezeket az épületeket valóban rendbe lehessen tenni, illetve ilyen már ne fordulhasson.
És most már mondhatjuk, hogy ez múlt idő? Tehát,
elég komoly beruházások történtek pontosan a vizes blokkok felújításában az elmúlt évben. Az elsődleges feladat természetesen mindig az, hogy az életveszélyes és a balesetveszélyes állapotokat akadályozzuk meg. Tehát ez volt az első lépés, és én azt gondolom, hogy egy programozott szinten megpróbáljuk felújítani, és meg is fogjuk tenni az összes iskola felújítását, amelyik rászorul arra, hogy felújításra.
Ezek az iskolák ilyenkor pályáznak, vagy valamilyen formában jelentkeznek, vagy egész egyszerűen a Klebersberg központ is figyelemmel kíséri, hogy most éppen milyen állapotban, milyen működési feltételek között tevékenykednek egyes iskolák?
Mind a kettő, tehát ugye a 412-413 az ugye egy pályázat volt. Ezen kívül ugye vannak kormányzati források is, tehát van, amikor a kormányzat közvetlenül dönt egy-egy intézménynek a helyrehozataláról, és természetesen mi figyeljük a tankerületekkel együtt, hogy hova kell feltétlenül nagyon gyorsan beavatkozni, és melyik az, amelyiket ütemezetten a későbbiek folyamán föl kell újítani.
Ugye, amikor alapjaiban átalakult az intézmény fenntartás rendszere, akkor a többször hangoztatott cél ugye az volt, vagy megfogalmazott cél, az esélyegyenlőség volt, ennek jegyében indultak el ezek a változások, vagyis hogy ugye ne legyen a szegény önkormányzatnak szegény iskolája, a gazdag önkormányzatnak meg úgymond gazdag iskolája. Közelebb kerültünk ez a célhoz?
Egyértelműen közelebb kerültünk, de ha azt veszük már csak azért is, mert ugye annak idején előfordult már az, hogy a szegényebb önkormányzatok nem tudták a pedagógus bért sem kifizetni. Hát ugye a legutolsó időszakban már ilyen is előfordult. Ugye ez alapból teljes egészében megszűnt azonnal, sőt ugye az életpálya modellel meg is emelkedett a pedagógusok fizetése, és mindenhol rendben mindenki fizetődik, és azóta is mindenki fizetődik. Illetve nyilvánvalóan miután tényleg egyenlő bánásmódban, hogy mondjam ezt központilag az intézmények között, tehát mindenhova ugyanazt a forrást biztosítjuk, és a tankerületek is.
Az elmúlt hetekben többször beszélgettünk az oktatás különböző szereplőivel itt ugyanebben a műsorban, és benne mindig felvetődött az, hogy vajon nem illuzórikus dolog az, hogy nem illúzió batonyától nemes medvesig azonos oktatási feltételekről vagy feltételrendszerről beszélni. Hát azért a települési közötti különbségek, vagy akár egy nagyvároson belüli területi, vagy akár a fővárosban kerületek közötti különbségek azért mindenképpen ott vannak, és hogy milyen közegből kerülnek a gyerekek az adott iskolába, mit hoznak magukkal otthonról, milyen előnyöket, vagy adott esetben milyen hátrányokat hoznak magukkal. Azt gondolja az ember, hogy azért ez még nagyon távoli jövő, az esélyegyenlőség megteremtése az iskolai oktatásban.
Nézd, de ez a cél. Tehát, ahogy mondtam is, ugye az elsődleges cél az a gyerek minden szempontból, és az én szememben is, Klebersberg központ szemében is, kormány szemében is. Tehát ez azt jelenti, hogy valóban az a feladat, és az a célunk, hogy minden gyerek megkapja azt, amire neki szüksége van. Abban önnek teljesen igaza van, hogy teljesen különböző háttérrel érkeznek a gyerekek magába az oktatási rendszerben, de pont ez a feladat, hogy akik esetlegesen egy hátrányosabb helyzetű térségben nevelkednek, ők ott kapják meg azt, ami a fejlesztésükhez szükséges, és igenis eljussanak oda, hogy akár középiskolába, illetve egyetemre el lehessen őket juttatni. Amiben nyilván különbség van, azok a módszertanok. Tehát nem mindegy, hogy egy bizonyos óratömeget fejlesztésre vagy tehetséggondozásra használ ugye egy-egy iskola. Az óratömegek egy részét pont egy hátrányos helyzetű térségben egyéb módszertanokkal kell úgymond színesíteni ahhoz, hogy a gyerekeknek egyáltalán fölkeltsük az érdeklődését, ami ugye, aki egy olyan családból érkezik, ahol eleve az érdeklődés megvan, ott erre kevésbé van szükség, ott meg fent kell tartani az érdeklődést. Mondok egy példát, a hátrányos helyzetű térségekbe ugye bevittük a Lego programot és a Lego robot programot, ahol imádják ezek a picik azt, hogy ilyen eszközökkel dolgoznak.
Tehát akkor a pedagógiai módszertanon múlik nagyon-nagyon sok minden.
Meg a pedagógus személyiség.
Meg a pedagógus
nincs személyiség. Az a digitalizmus, ami ugye ki tudja váltani a pedagógus személyiségét, ezt is mindig hangoztatjuk.
Ugye azért is hoztam ezt szóba, mert minden kutatásból, ugye a PISA kutatásnak is van egy ilyen szociológiai feltérképező háttere vagy kérdőjével, és minden kutatásból az derül ki, hogy ezeket a különbségeket, például ezeket az otthonról hozott különbségeket a legnehezebb kiegyenlíteni az iskolákban. Úgymond a felzárkóztatás, ez a egyik legnehezebb.
Ez így van, de én azt gondolom, hogy vannak felkészült pedagógusaink, vannak felkészült programjaink, vannak jó módszertani eszközök, amivel egyértelműen ez a cél, és én azt hiszem, hogy ezen az úton elindultunk, és jó úton is járunk, hogy ez megtörténhessen.
Beszéltünk már az imént a digitális fejlesztésről, eszközökről, digitális beszerzésekről. Ugye, ha én jól emlékszem, akkor a tervek szerint 2020 az az időpont, amikor nagyjából úgy be kellene fejeződnie a digitális átállásnak, vagy az oktatási rendszer digitális átalakításának. Hát említette itt számokat, hogy mi minden történt ezen a téren, illetve a mostani tanévben még milyen eszközbeszerzések zajlanak, de azért ez a 2020 ez már nagyon közeli dátum. Teljesülhet mindez akkorra, hiszen ez ugye másfél év.
Hát teljesülhet. Az eszközök, ahogy az előbb is említettem, azért nagyjából rendelkezésre állnak. Tehát azért nagyon sok eszközt vittünk ki, és még folyamatában viszünk ki. Ugye a másik lába ennek az egész digitalizációnak, hogy legyen szélessávú internet, és legyen wifi hálózat, ennek a fejlesztése is jelen pillanatban történik, és 2020-ra ennek is be kell fejeződnie. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden adott lesz. A digitális tananyagok is remélhetőleg teljes egészében az új NAT-tal párhuzamosan meg fognak születni, és a gyerekek kezébe is lehet olyan eszközt adni, hogy természetesen a könyvek mellett az úgynevezett digitális tankönyveket is tudják használni.
Ez azért módszertanban is nyilván egy fordulatot jelent, hiszen az a klasszikus frontális oktatás, ami még nagyon sok helyütt szerintem a hazai iskola rendszerben jellemző, az egyértelműen át kell, hogy alakuljon egyfajta csapatmunkává, igen, egy közös probléma megoldó munkává, projektfeladatok véghez vitelére, akár saját eszközökkel, vagy otthonról hozott eszközökkel egy közösségre, vagy egy közösségi munkára való rácsatlakozása. Tehát ez módszertanában is nagyon más, és azért is hozom ezt szóba, mert hogy ez mennyire működik már a napi gyakorlatban, és éppen a napokban volt egy interjú itt az Inforádióban arról, hogy már egyes gimnáziumok, szakgimnáziumokról van szó, 3 vagy 4 szakgimnázium is úgy tudott összekapcsolódni ebben a úgymond digitális hálóban, hogy közösen tudtak órákat tartani, és közös projektfeladatokat tudtak csinálni. Tehát nem csak már egy tanórán belül, hanem intézmények így között van. Is van egy ilyen ilyesfajta együttműködés, de gondolom, hogy ez alapjaiban egy másfajta pedagógusi hozzáállást, alapállást, és másfajta módszertant is kíván a gyakorlatban.
Így van, abból talán nem kíván mást, hogy én mindig is azt képviseltem, hogy a pedagógusnak a feladata nem feltétlenül a tananyag leadása, hanem a gyerekek irányítása. Tehát, hogy fölkeltse az érdeklődést, és irányítsa egy-egy tanórán a gyerekeket a különböző munkában. Mindig is fontos volt a csoportmunka, tehát azért a csoportmunkának mindig is megvolt a szerepe. Legyen ez heterogén, vagy homogén, vannak olyan feladatok, ahol homogén, de nyilvánvalóan én egyébként a heterogén csoportnak vagyok a híve, akkor is, amikor projektmunkában dolgoznak a gyerekek. Tehát valóban ez egy szemléletváltás is feltétlenül, tehát a tanárképzésbe is be kell vinnünk ezt a szemléletváltást, és a tanárképzésben is ezt a szerepet kell majd képviselni. Azért azt megemlíteném, hogy ugye én minősítőként is voltam, és több kalábával is beszéltem, aki minősítő. A fiatal kollégák például a portfóliótól nincsenek fennakadva. Olyan simán csinálnak olyan gyönyörű portfóliókat, hogy látszik már, hogy azért a tanárképzésben is benne van ez a fajta szemlélet, és a digitális oktatás.
Azért az mindenképpen érdekes, hogy ezekhez a feladatokhoz mindenhez digitálisan képzett pedagógusok is lesznek. Most elsősorban nem is azokról gondolok, akik most kerülnek ki az egyetemekről, hanem az idősebb vagy a középgeneráció tekintetében is meg lesz ez a digitális képzettség vagy felkészültség?
Igen, ahogy az előbb is mondtam, a többek közt ennek a pályázatnak az is a része, hogy a 45 ezer kiosztott laptop mellé 45 ezer képzés is jár. Illetve 45 ezer képzés.
Ezek továbbképzés,
továbbképzés, ami kimondottan digitális pedagógus továbbképzés, tehát hogy kell majd használni a projektort, hogyan lehet digitális órát vezetni, hogyan lehet tananyagot szerkeszteni, hogyan lehet egy interaktív panelt használni egy-egy órán, tehát természetesen pontosan erről szól ez a digitális továbbképzés.
És ennek kapcsán az is eszembe jutott, hogy volt itt egy polémia a Kréta rendszer, vagy az e-napló kapcsán, ami ugye szintén azt feltételezi, hogy a pedagógusoknak hát azért jól el kell igazodniuk ebben a digitális világban, és ez azért is érdekes talán, mert hogyha jól tudom, akkor a hagyományos papír napló az már csak néhány hónapig van érvényben, és utána mindenütt ezt az e-naplót kell használni, és azért volt egy felhördülés, vagy hát legalábbis nem fogadták mindenütt kitörő örömmel a pedagógusok ezt a Kréta rendszert és az e-naplót, aztán mintha ez is most már egy úgymond nagyobb zökkenők nélkül működne, ahol működik.
Hát az a helyzet, hogy minden pedagógus, vagy elég sok pedagógus egy kevésbé nyitott mindig az újra. Főleg, hogyha ez egy műszaki tartalmú új dolog, amiben ő nem jártas, akkor azért biztos, hogy van egy kicsi olyan érzés, hogy biztos, hogy jó lesz-el. Most ez a Kréta rendszer valóban úgy kötelező, hogy ebben a fél évben azoknak, akik most láttak először ilyet, vagy most kezdték el csak az e-naplót használni, párhuzamosan használják a papírnaplót is, és valóban a második fél év az, amikor gyakorlatilag teljes egészében, az egész Klebersberg központ rendszerében e-naplót fognak használni az általános iskolák és a gimnáziumok. Mi, meg kell mondjam, minden ellenkező híresztelés ellenére jókat is hallunk a Krétáról, sőt, nagyon sok jót hallunk a Krétáról. Ugyan nagyon sokan azt mondják, hogy nem működik a Kréta, azért néhány adat, több százezer felhasználója van egy nap, és a lekérdezések száma kb. 20 millió egy nap. Tehát többen használják, hogy mondjam ezt, mint akár a Messenger-t jelen pillanatban. Valóban, és ezt el kell ismerjük, hogy volt egy kisebb lassulás most a kezdetekben, mert technikai hiba történt a rendszerben, megérkeztek ugyan a szerverek, de leégtek a nyáron, ebben a raktárban, ami köztudottan megtörtént, és az új szervereket most sikerül beállítani és installálni, de szerintem néhány belassulást eltekintve a Kréta rendszer igenis működik és jól működik.
Tehát akkor az informatikai háttere az adott?
Az informatikai háttere teljes egészében adott, igen. Annak is, hogy gyors legyen, be lehessen írni, be lehet írni már tabletről, be lehet írni jegyeket mobiltelefonról, be lehet írni PC-ről, és a szülők pedig a mobiltelefonon abszolút percre fontos.
Ugye megfogalmaztak aggályokat az adatok biztonságát tekintve is, tehát hogy a tanulók adatai teljességgel biztonságban vannak-e?
Semmivel nincsenek kisebb biztonságban, mint a papír alapú naplóban voltak, sőt, jóval nagyobb biztonságban vannak, hiszen csak jogosultságokat lehet hozzá kapni, tehát egy tantestületben nyilvánvalóan a jogosultságok kiosztása az adminnak a feladata, illetve az intézményvezetőnek a feladata, ugyanúgy történik, mint a naplónál, az adott gyereknek a az adatait látja ugyanúgy, mint a naplóban, és csak azokat az adatokat, amit egyébként a naplóban is látott, illetve a jegyeket látja, amit beír.
Na, de akkor nincs az, hogy a katedrán véletlenül ott felejtett naplóba valaki beír esetleg egy...
Hát ez most nem fordulhat elő, így van, és a jelszóra is visszatérnék, mert az is ugye mindenki hívának vetette föl, hogy úgy kell belépni a szülőnek, hogy a gyereknek az OM azonosítója és a születési dátuma minden rendszerbe valahogy először be kell lépni, és utána meg kell változtatni a jelszót. Itt is azonnal felajánlja a rendszer, hogy meg kell változtatni a jelszót.
Hajnal Gabriella, a Klibezberg központ elnöke a vendégünk itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.